Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Rohánszky Mihály magánnyomozóval, a Magyar Detektív Szövetség alelnökével beszélgetünk, aki információvédelmi szakértő, és erről már egy kicsit beszéltünk, de te nyilván nem véletlenül a megcsalt férj vagy feleség példáját hoztad fel. Még mindig ez a feladatok, illetve a megbízások nagyobb része?
A polgári szférában igen.
És ugyanis, ez gyakori?
Gyakori, mert nagyon nagy értékű vagyonok elosztásáról lehet szó. És ugye nem mindegy, hogy a válást adott esetben kinek a hibájából mondják ki, hogy akár a feleség, akár a férj mire tud hivatkozni, hogy ki okozta, és ezért kell mondjuk egy üzletet felrúgni, ami nagyon jó prosperált, és ennek függvényében most tönkre megy minden. Tehát van jelentősége, igen.
Tehát tulajdonképpen azok szoktak ilyen megbízásokat adni, akiknél komoly vagyoni kérdést jelent ez?
Túlnyomó részt, igen.
Pénz. Tehát ha mondjuk valaki egyszerűen szegényebben él, csak gyanakszik a férjére vagy feleségére, akkor nem megy el hozzá.
Van ilyen is. Ez olyan 20%-ot tesz ki ebbe a kategóriában. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy hát ha már gyanúja van, akkor teljesen fölösleges még pénzt kidobni arra, hogy most én azt mondjam, hogy valóban tényleg a Kovács Marival ment el most egy fiktív névre emlékeztetve, vagy előhozva. Fölösleges pénzkidobás. Ha gyanúja van, akkor beszélje meg a férjével, feleségével, váljon, elköltözön el. Tehát nincs értelme költeni.
Tehát pszichológus is vagy egyszerre.
Kvázi hozzátartozik, igen.
Igen, hát a nővéred, akivel nem sokára fogok beszélgetni, ugye nagyon jól ismert és jó nevű pszichológus. Volt olyan, hogy valamilyen kérdéssel hozzáfordultál?
Nem igazán, nem, az egész család, édesapám is pszichológus, tehát ez berken belül vannak ezek a dolgok. Volt kitől eltanulni, meg hát az élet is így hozta.
Igen. Ti nem elsősorban házasságtörésekkel foglalkoztok, hanem inkább gazdasági ügyekkel. A te céged legalábbis. Van olyan például, hogy egy bank meg akarja vizsgálni az ügyfelét, hogyha nagy összegű hitelt kér tőle?
Természetesen vannak ilyenek is. Több típusú tevékenység van, de köztük ezek a banki adósoknak vagy hiteleseknek a vizsgálata, ilyen elővizsgálata, akár egy életmódvizsgálat, akár egy háttérvizsgálat. Olyankor azt vizsgáljuk, hogy valóban a delikvensnek milyen életvitele van, milyen életmódja van. Most lóversenyezik-e, ez is hozzátartozik, lottózik-e, iszik-e, eszik-e, betege, nem beteg.
És ez kinek fontos?
Ez a banknak fontos adott esetben egy hitelkihelyezésnél, hogy mennyire biztos, hogy ez vissza fog térülni. Volt már olyan, hogy árufedezetre vettek föl hitelt. És akkor kimentünk, és megnéztük, hogy hát ezt az árufedezetet már régen eladták. És a bank ugye akkor kapott a fejhez, hogy hát akkor most mi a biztosíték? Hát mondom, ezen előbb kellett gondolkodni, hát mit tudom én, az árut vagy raktárba kellett, vagy árufedezetre nem adunk, mert egyszerűen hát eladja. Hát persze, hát most mit tud csinálni, hát különben nem ez pénze, hanem kereskedik.
Ez nagyon érdekes egyébként, hogy igazából minden hitelkihelyező jól teszi, hogyha megvizsgálja azt az ügyfelét, akinek nagyobb összegű hitelt akar adni. Egyébként ez rendszeres? Tehát, hogy ehhez ezzel élnek a bankok?
Egyre rendszeresebb lesz. Tehát a bankoknak nagyon fontos az, hogy visszafizetik a hiteleket. Nem nagyon helyeznek most már ki úgy hiteleket, hogy nincsen a megfelelő biztosíték. Sőt, én már úgy gondolom, hogy már túl is van biztosítva adott esetben. Például egy ingatlan függvényében egy ingatlan most mondjuk ér 10 millió forintot, de az csak 3 millió forintba számolja be biztosítéként, hogy tehát túlbiztosítások, hogy mindenképpen megtérüljön neki a kiadott összeg.
A lehallgatásokkal is elég intenzíven foglalkozol. Ebből kevesen vannak a magánnyomozók közül, hiszen a lehallgatás állami monopólium.
Pontosítanom kell, nem lehallgatásokkal, hanem lehallgatás felderítéssel. Lehallgatás egyértelműen állami monopólium, azt Magyarországon senki magánszemély, magáncég nem végezheti. Az nagyon komoly felügyelet, akár bírósági, akár ügyészségi felügyelettel bír, és az engedélyt is csak ezek a szervek adják és adhatják ki megfelelő kontroll mellett. A mi feladatunk az illegálisan, feltételezett illegálisan elhelyezett lehallgató készülékek felderítése.
Hát az is lehallgatás, ugye, hogyha valaki le akarja hallgatni, maradjunk annál mondjuk a férjét vagy a feleségét, akkor vesz egy ilyen mobil programot például, az nem számít hivatalosan lehallgatásnak?
Itt meg kell különböztetnünk úgynevezett kettős felhasználású termékeket. Most nagyon, egy nagyon egyszerű témában rögtön meg fogod érteni, van egy diktafon. Most ezt a diktafont ide kitetted az asztalra, és azt mondtad, hogy na rögzítem a beszélgetést, hozzá tetszik-e járulni. Mondom, igen, semmi gond. De ha ezt a diktafont te beteszed a táskádba, nem szólsz arról, hogy felveszed a beszélgetésünket, akkor ezt már titkosszolgálati módszernek hívják, és ez már büntetendő tevékenység.
Aha. De mondjuk a gyanakvó férj vagy feleség nem szól a társának arról, hogy valahol felszerelt egy lehallgató készüléket, hiszen ilyen típusú lehallgató készülékeket lehet vásárolni.
Lehet az interneten filérekkel lehet vásárolni. Most, hogy mi a lehallgató készülék fogalmába, nem menjünk bele, mert ugye, mint ahogy mondtam, egy diktafon is lehet egy lehallgató készülék, akkor lehet egy bébi őr is egy lehallgató készülék, mert hiszen az is két helyiségen keresztül ugye kommunikálni tud, és lehet az interneten kapott akár egy GSM, tehát egy mobil frekvencián működő lehallgató készülék, vagy egy RF rádiófrekvenciás adókészülékek lehetnek ezek mind lehallgató készülékek.
És ez nem minősül? BTK-ba ütköző cselekménynek, hogyha én egy másik embert lehallgatok,
bizony.
Akkor is, hogyha a családtagom, hiszen a személyiségi jogaiba gázolok bele.
Ez pontosan a BTK 422-es paragrafusa tiltott adatszerzés emelte be az új BTK-ba, ez nagyon is tiltja, igen. Igen.
Tehát amikor te felderítesz mondjuk ilyet, az azt jelenti, hogy az illetőt számon fogják kérni?
Nem.
Tehát Kovács úr elmegy, és azt mondja, hogy az a gyanúm, hogy a feleségem lehallgat.
Ez úgy működik. Most mindegy, hogy kihallgatja le, mert ugye a feleségem lehallgat családon belül, az egy másik történet, de lehallgat.
Az
igen.
Is.
Az is lehallgatásnak minősül, de hát most más kérdés. Tehát igen. Itt a lényeg a következő, hogy adott esetben felderítjük ezt a készüléket, akkor megmondjuk a megbízónak, hogy itt van ez a készülék, dönts el, mit szeretne. Szedjük fel, tehát szüntessük meg a működését, vagy hagyjuk ott. Ha ott hagyjuk, akkor egyszerűbb a történet, mert akkor dezinformációt tud adni, és akkor lehallgató ugye félre van tájékoztatva. Ha fölszedjük, akkor nagy az esélye, hogy újra elhelyeznek egyet, és akkor azt megint lehet keresni, már máshova teszik, már pontosabb, vagy nehezebben lehessen megtalálni. Tehát mindig a megbízó dönti el. Mi büntető feljelentést nem teszünk. Az a megbízónak a feladata, hogy ő eldönti, hogy most rendőrségen följelentek valakit, vagy nem. Viszont borzasztó nagy hátránya van a feljelentésnek, hogy bizonyítani kell azt, hogy ki helyezte el. A lehallgató készülékre nincs ráírva az elhelyezőnek a neve, tehát kvázi...
És hogy tudod bizonyítani?
Olyan eljárást a szakmában nem emlékszem, hogy valakit elítéltek volna amiatt, mert lehallgató készüléket helyezett el.
És akkor tulajdonképpen a dolognak mi értelme van, hogy a megbízó megbizonyosodjon arról, hogy ott tutira van valami?
Most, ha a magánszférából kimegyünk az üzleti szférából, ott van jelentőség, hogy igen, akkor megbizonyosod, és akkor onnantól kezdve dezinformációt szolgáltatnak a lehallgató részére.
Tehát magyarul odaülnek a készülékhez, és hülyeségeket
pontosan
beszélnek.
Pontosan, erről a történet.
És elmennek egy másik szobába, ahol biztosan nincs lehallgató.
Vagy kimenek sétálni a Dunapartra.
Aha. Hát egy mondjuk nagy téttel járó üzleti tárgyalást egy Dunaparti séta közben, kicsit érdekes. De milyen típusú ilyen megbízóid vannak? Tehát kik azok a cégek, vagy vállalatok, vagy állami szervek? Most nem konkrétan, mert ezt nyilván nem mondhatod el, de milyen típusú cégek kérnek föl ilyen feladatra?
Például pártok.
Aha, igen, azt már mondtam.
Bankoknak a elnökei, vezérigazgatói köre jóformán, illetve azokon a helyeken, ahol nagy üzletek, nagy pénzek forognak. Most ezek közé tartoznak a, mondhatnám, a szervezett bűnözés is. Most ami...
És fölkért valaha a szervezett bűnöző?
Igen. Ami olvasatunkban kvázi teljesen mindegy, hogy ki kér fel. Én döntöm el adott esetben egy vizsgálat során, hogy miről tájékoztatom a megbízót.
Tehát kevesebbet is tudsz neki mondani?
Kevesebbet is mondok, illetve ha állami lehallgatás van, azt nem közlöm vele. Mert annak nyilván valami oka van, nem véletlenül történik egy lehallgatás. Akár
de lehet,
szinten.
Hogy ő éppen arra kíváncsi, ha mondjuk a szervezetbűnözésnél tartunk?
Nem tájékoztatjuk, ugyanis a lehallgatásnak a módszereiből, a lehallgató készülékek, magában a technikából meg tudjuk állapítani, hogy az állami, vagy magánjellegű. Tehát kvázi, ugye az ember lojális a volt cégéhez, szóval azért valamilyen szinten kötődünk értelemszerűen, hát hiszen ezt a szakmát csináljuk tovább a magánszférába, tehát nem tehetem azt meg, hogy mit tudom én, belecsinálok a saját tevékenységembe.
Régi helyedbe, igen, régi fészkedbe.
És
ez a fajta nagyon hosszú és valószínűleg nagyon elkötelezett magánnyomozói hivatás vezetett el téged oda, hogy helytörténeti kutatásokat is végezzél? Hiszen nagyon érdekes, hogy az 1945-ös budavári kitöréssel foglalkozol már, mondhatnám, teljesen őrülten és elkötelezetten évek óta.
Ez valóban így van. Ez valamilyen szintű megvilágosodás volt évekkel ezelőtt nálam. Elkezdtem levéltárakba, honvédelmi levéltárba, fővárosi levéltárba kutatni bizonyos témákban.
És mi volt a megvilágosodás?
A megvilágosodás az volt, hogy Budapest ostroma és a Budavár, amikor már a gyűrű bezárult Budán, és már a Budavárba szorult be 40-50 ezer magyar-német katona, hogy ezekre a katonákról soha senki sehol nem tett említést a történelembe. 44-ben a magyar kormány a németeknek megadta azt a lehetőséget, hogy a Magyarországon lakó németeket, svábokat az SS-be, a Wehrmachtba besorozzák. Tehát besorozták őket. Ezek környéken Páty, Perbál, Zsámbék, Tők környéken laktak, onnan sorozták be őket. Tehát kvázi Magyarországon is harcoltak a saját területen, ahol laktak. Na most nyilvánvaló, hogy ezek nem tehettek arról, hogy a német SS vagy a Wehrmachtba sorozták be őket. Hát.
Ez biztos, de kérdés, hogy a levéltári kutatások során, vagy pedig a helyi kutatások során, hiszen te járkálsz a várban pontosan azért, hogy észrevegyél dolgokat, sikerült-e olyan adatokat vagy bizonyítékokat találnod, amik bármit is változtatnak a helyzeten, vagy árnyalják?
Sikerült. Nagyon sok információt, bizonyítékot találtam már. Többek között beszéltem olyan emberekkel, akik a Vérmezőn, az Attila úton, a várba laktak, információkat, leírásokat adtak, hogy mik valójában, hogy történtek. 3-4 könyv egy példából élve, a konkrét kitörés, az ördögárkba történő kitörést, a német parancsnokság, a magyar parancsnokság útja az ördögárkon keresztül, egészen ki az akadémiáig, hűvösvölgyi akadémiáig, ezeket az utakat én lejártam. Ugyanis ezek egymástól vették át a könyvekből, tehát senki nem járta le. Mi lementünk az ördögárokba, megnéztük, hogy valóban történt-e a Krisztina körött 97-ben egy faláttörés, az ördögárok csatornánál lemenekültek, megtaláltuk ezt a faláttörést, mert ez újra ki lett a boltozat rakva, tehát lehetett látni. Lejártuk az egészet, hogy valójában hogy történhetett meg, mert senki rajtunk kívül nem járta le. És így be tudjuk pontosítani.
A kitörési... Mi ez a többes szám?
Ungvári Krisztiánnal közösen dolgozunk most ebben a témában, és én a magyarországi eseményeket, a magyar katonáknak az útvonalát, a német katonák útvonalát vizsgálja, és majd ebből szeretnénk egy kiadványt készíteni, és rengeteg olyan információt találtunk már, amit összetudtunk hasonlítani, hogy az orosz levéltárakban most már lehet kutatni. És orosz levéltári anyagok vannak, amiket most már összetudunk hasonlítani, hogy hol voltak a kitörési gócok, például Tök, Zsámbék, Perbál vonalában, hol voltak azok a nagyobb harcok a kitörőkkel, és ezt most be tudjuk pontosan azonosítani a sírokat, a körülbelül még 3-4 ezer feltáratlan katona sír maradványai lehetnek a budai hegyekben és a környékén.
Köszönöm szépen, erről biztosan fogunk még beszélni. Rohánszky Mihály magánnyomozó, a Magyar Detektív Szövetség alelnöke és helytörténeti kutató volt a nagy generáció első részének vendége, a hírek után pedig a nővéreddel, Rohánszky Magdával folytatjuk.